Ez egy fejmű.
Ezt a dalt ugye nem kell bemutatni. De azt tudjátok, kedves barátaim, hogy Süsü történetében van még egy fejezet. Mióta legutóbb találkoztunk, megérkezett Süsüke, egy sárkány gyerek tele kíváncsisággal, kalanddal és szívvel, és most figyeljetek, Süsüke kalandjai hamarosan megelevenednek.
Csukás István utolsó meséje, Süsüke világot lát. Minden hétköznap 19 órától, kizárólag a Csukás Mese Rádióban.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma Egri Kati mond mesét.
Jó estét, gyerekek! Ma este az éjszakai kertről mesélek nektek. Ági az ablaknál állt. Kinézett az éjszakai kertbe. Tulajdonképpen nem is tudta, mikor kelt fel az ágyból. Az biztos, hogy egyszerre csak nyitott szemmel feküdt, mintha kirántották volna az álom mélyéből. Talán hangot is hallott a sötétből. Menj csak oda az ablakhoz. Ma éjszaka láthatsz valamit. Egy darabig még úgy feküdt, nyitott szemmel. Aztán fölkelt, és az ablakhoz ment. Apa és anya szuszogása a másik szobából, kövérkés szuszogás felhők szálltak abból a szobából. Az ablak félig nyitva. Ági egészen kitárta, kihajolt. A fák a kertbokrai egyszerre körülvették, és az a mélységes csönd. Sok mindent ígért az a csönd. Nem kellett sokáig várni. Sárgás-fehér folt lebegése a fák között. Talán egy felhőfoszlány. Egy darabka hold, ahogy megakadt az ágak között. De nem. Ági most már nagyon is jól látta, hogy egy ing lebbent át a fák között. Egy olyan meglehetősen gyűrött, elsárgult ing. Az bizony, az ing széttárt karral röpült az ablak felé. Jól mondod, alsópolci ing vagyok. Semmi egyéb, csak egy alsópolci ing. Legfeljebb még azt tehetném hozzá, hogy egy alsópolci alsó ing. Szóval, ami még az alsó polcon is úgy legesleg alul. Ne is folytasd, Ági egy mozdulattal félbeszakította. Azt hiszed, nem értem. Fel se tételeztem ilyesmit. Elárulhatom, hogyha valamit utálok, hát az a magyarázkodás. Na persze, persze. Az ing bánatosan röpködött az ablak előtt. Ugye a papád soha nem venne fel egy ilyen inget, mint én. Hát, nem akarlak megbántani. Értem, értem. Az én nyaka előre csuklott, az a lehetetlenül gyűrött nyaka. Csak azt nem értem, hogy történhetett mindez. Hogy lettem alsó polci alsó? Egy darabig éppen úgy hordtak, mint a többieket. Aztán egyszerre csak alulra kerültem, és mindenkit rám dobáltak. Így kezdődött. Alig, ha nem. Mert aztán már soha nem tudtam kikeveredni a többiek közül. Bár Takács Andor egyszer még kirángatott onnan alulról. Ismered Takács Andort? Azt hiszem, eddig még nem találkoztunk. Lehetetlen alak. Úgy húzza magára azt az inget valami olyan dühös türelmetlenséggel. Minden gombot leszaggat. Tulajdonképpen örülhetek, hogy békén hagy. De mintha mégse örülnél olyan nagyon. Na persze, persze. De mit is akartam az előbb? Ja igen. Hogy egyszer még kihúzott onnan alulról, a két kezébe vett, szétterített a levegőben. Olyan képet vágott, hogy azt hittem ketté szakít, vagy fejest ugrik belém. Így bámult rám néhány pillanatig. Bevágott az alsó polcra. És aztán soha, soha. Az ink elcsuklott, arrébb repült. És ha még házi inge lettem volna, amit otthon viselnek, vagy valami ilyesmi, de nem, csak egy alsó polci alsó. Széttárt karral mély repülésbe kezdett. Csak hogy ma éjszaka meguntam az alsó polcot, és többé vissza se megyek. Ebben azért nem vagyok olyan biztos, gondolta Ági. Alsó polci alsó váratlanul fölrepült a fák közé. Nem volt egyedül, körülvették a társai, rokonai, barátai, ismerősei. Épp olyan gyűrötten sárgás-fehéren, és gomb nélkül. Ági lemerte volna fogadni, hogy mindegyikről régen leszakadtak a gombok, és az alsó polci alsókra már nem is varnak fel gombot. Ilyesmire nem lehet számítani. Az ingek széttárták karjukat, kört alkottak, körtáncot lejtettek. Elengedték egymást, elrepültek Ági ablaka előtt, mintha sorba be akarnának mutatkozni. Elröpültek. Apró parányi foltok lebegése. Aztán megint csak a sötét kert. Ági nem mozdult az ablakból. Még jön valami. Még jönnie kell valaminek. Egy nadrág röpült át a kerten, két szára kifeszítve, mint a vitorla. Ági feléje intett. Ne is mondj semmit, úgy is tudom, honnan kerültél elő. A nadrág a kert fölött körözött. Ugyanhonnan is kerültem elő. Ott lógtam a fogason a szekrény mélyén, soha nem vettek elő. Nyílt a szekrény ajtaja, egy kéz benyúlt, úgy vaktában kotorászott az akasztók között, mint aki benyit egy szobába, de nincs kedve villanygyújtani. Ingerülten előcivált egy nadrágot, de az soha se én voltam. Mit mondhatok? Teljesen lehervadtam. Hát csoda! Ti nadrágok különben is oly bánatosak vagytok, sóhajtott fel Ági. Mit tudsz te arról, a gyűrött, vasalatlan nadrágok bánatáról, az öreg, hasas nadrágokéról? De ezek mind vidám fickók egy olyan nadrág mellett, akiről egyszerűen elfeledkeztek. Mondhatok valamit? Egy vén, totyakos nadrág az élet hercege, legalábbis az én szememben. A te szemedben? Ági kissé eltűnődött. Hol lehet a nadrág szeme? Talán a térdén? Hát persze, hogy a térdén. A nadrág bedugta egyik szárát az ablakon. Akárhogy is ebben volt némi pimasság, mint ha valaki belógatná a lábát. Már hetekkel ezelőtt éreztem, hogy valami nincs rendben. Ahogy elkezdtem lefelé csúszni az akasztón, egyre lejjebb csúsztam. Aztán egyszerre csak rázuhantam a cipőkre. A cipőkre? Csodálkozol? Kismartoni Károlynál semmi se lehet csodálkozni, ruhák, cipők egy szekrényben. Mert hogy milyenek azok a cipők, arról ne is beszéljünk. Azt hiszed, Kismartoni úr észrevette? Azt hiszed, visszarakott? Ugyan kérlek. Egyszerűen arrébb lökött, ha kiemelte azt a horpatórú csónakot. A nadrág egy kis szünetet tartott, majd kihúzta a lábát az ablakból. A lábát. Igenis, a lábát. Ma este Kismartoni barátunk rosszul zárta be a szekrényt, sehogy se zárta be. Egyszerűen elfelejtette bezárni. Ez volt az én pillanatom. Fölemelkedtem a cipőről, és lassan lebegve elhagytam a szekrényt. Az ablak zárva. Ahogy meglátott, magától kinyílt. A megdöbbenéstől nem vitás. Én meg kirepültem. Elhagytam a lakást. Elég volt abból a sötét szekrényből, a cipőkből. A nadrág most éppen Ági előtt lebegett. Váratlanul megkérdezte. A papádnak nem kellene véletlenül egy nadrág? Hát, nem hinném. Na igen, mindjárt gondoltam. És ha kell, akkor se ilyen. Egy darabig még az ablak előtt lebegett, mint aki arra vár, hogy talán mégiscsak behívják. A levegőben úszva lassan távolodott. Eltűnt a sötétben. Egy lábtörlő érkezett a magasból. Meglehetősen sáros, csatakos lábtörlő. És csupa felháborodás. Torkig vagyok Kalmárékkal, ha ugyan egy magamfajta lábtörlő mondhat ilyesmit. De nem csak a gyerekekkel, Kalmár papával és Kalmár mamával is, az egész tisztelt családdal. Meguntam a dolgot, és ezen igazán nem lehet csodálkozni. Mert nézzük csak, miről van szó. Hogy egy lábtörlőbe lábat törölnek, az rendben van. Mérlegeljük a dolgokat józanul. Ne ragadtassuk el magunkat. Egy lábtörlő nem kéztörlő. Még akkor se szólhatok egy szót se, ha az a cipő meglehetősen sáros. De már bocsánat, hogy rugdaljanak, focizzanak velem? Nem, ez mégiscsak túlzás. A mi lábtörlőnkkel ilyet soha, de soha. A lábtörlő meg se hallotta, csak mondta a magáét. Ha azt hiszed, hogy csak a Kalmár gyerekek játszanak velem futballmeccset, hát akkor nagyon tévedsz, hogy úgy mondjam, Kalmár papáé volt a kezdőrugás. Sejtelmem sincs, hogy mi baja lehetett velem, de egyszer, ahogy kiszállt a liftből, átröpített a szomszéd ajtó elé. Hát akkor ki csodálkozhat azon, hogy a Kalmár gyerekek? Kalmár mamának persze egy szava se volt, roppant mulatságosnak találta ezt az egészet. Csak hogy én nem találtam olyan mulatságosnak. Egy éjszaka elröpültem. Elárulhatom, hogy azóta sincs lábtörlőjük. Legalábbis egy tisztességes lábtörlőjük, amit mégis lábtörlőnek lehet nevezni. Mindenféle rongyokat raknak az ajtó elé. Hogy honnan tudom? Sok mindent hall az ember. Meg aztán egyszer-kétszer visszaröpültem. Az embert mégiscsak érdekli, hogy a régi gazdái... nem, még ennyit se érdemelnek. Hát, ha valakiben egy csöpp önérzet van... Mi? Mit beszélsz? Önérzet? Na igen, hát azt aztán nem lehet mondani, hogy bennem nincs önérzet. Egy lábtörlő se tűrhet el mindent, nevetséges. Kis szünet. Majd alig hallhatóan. Eláruljak valamit. Magammal vittem a lépéseiket. Tudod, én megőrzöm a lépéseket. Mindenkiét, aki csak egyszer is... Na, szóval érted? És ezek a lépések most veled repülnek? Velem repülnek. Azért ez furcsa? Egyáltalán nem furcsa. Egy lábtörlő soha nem felejt el semmit. Akármi is történt vele, soha nem felejt el senkit és semmit. És megőrzi a lépéseket. Ezt akárkinek elmondhatod. Felhatalmazlak rá. Ezt mondta a lábtörlő. Azzal elröpült. Ági ott maradt az ablakban. Nagyon örülök a felhatalmazásnak. Nincs jobb, mint egy ilyen felhatalmazás. De hogy kivel beszélhetek én egy lábtörlőről, meg a lépésekről egy lábtörlőben, kivel lehet erről beszélni? Madárraj rebbent fel az éjszakai ágon. De mintha nem is két szárnyuk lenne, hanem öt. És mintha egymásba kapaszkodva repülnének, félkört formálva. Ági fölkapaszkodott az ablakpárkányra. Úgy nézte azt a furcsa csapatot. Nem is madarak. Kesztyűk. Hová repülnek? És egyáltalán miféle kesztyűk? Egy hangra várt onnan fentről, hogy majd valamelyik kesztyű megszólal. Akár csak az alsó polci ing, a nadrág meg az önérzetes lábtörlő. A kesztyűk némán röpködtek a kert fölött. Az elveszett kesztyűk. Igen. Ági valahogy érezte, hogy ezek az elveszett kesztyűk, akiket addig húzogattak, cibáltak, amíg csak le nem csúsztak a kézről. Aztán ott maradtak valahol. Egy váróteremben, előszobában, téren, vagy éppen az utcán. Némelyiknek már csak egy lyuk lehet az ujja helyén. Lyukasak, rongyosak, szétázottak. De akad köztük vadonatúj. Elhagyott, elveszett kesztyűk, ahogy összekapaszkodva állnak. Kesztyűk, elveszett kesztyűk, hová röpültök? Nem jött válasz. De ahogy Ági lecsúszott az ablakpárkányról, valamit magával sodort. Valami lepottyant a padlóra. Egy kesztyű. Ági a földön térdelt. forgatta, nézegette azt a szürke kesztyűt. Ismerős. Valahogy olyan ismerős. A mutató új felül egy kicsit lyukas. Csak éppen egy kicsit. Felhúzta. Hát persze. A sötétben is látszott a mutató új parányi kerek foltja. Visszajöttél. Ági csöndesen fölnevetett. Majd szinte bocsánat kérően. Tudod, hogy a párod megvan. Félretéve a polcon. De hogy téged hol hagytalak el? Az iskolában vagy valahol máshol? Tessék? Semmit sem mondasz. Egy szavad sincs. Csak úgy visszajöttél. Lassan fölállt, lehúzta a kesztyűt. Gondosan, óvatosan, egy csöppet se ráncigálva. Ráfektette a tenyerére, és most úgy nézte. Tudom, hogy elröpülsz. Csak éppen benéztél hozzám egy pillanatra, aztán faképnél hagysz. Hát tessék! Magasra emelte a kifeszített tenyerén. Úgy tartotta az ablak mellett. A kesztyű nem mozdult. Szerényen szürkén hevert a tenyerén, összezsugorodva, és olyan otthonosan. Ági még várt egy darabig. Megfordult. Kifeszített tenyerén a kesztyűvel elindult a sötétben az éjszakai szobákon át az ágya felé. Ahogy odaért, még egyszer végig simított rajta. Ha reggelre véletlenül eltűnnél, hát akkor is nagyon kedves volt tőled. Bedugta a kesztyűt a kis párna alá. Azzal lefeküdt. Jó éjszakát, gyerekek! Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kert éjszaka című meséjét Egri Kati mondta el. Szerkesztette Marsall Léva, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2000-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
Három hajó úszott felém, úszott felém, úszott felém, három hajó úszott felém az új év első reggelé. Úszott felém, úszott felém, három hajó úszott felém az új év első reggelén. Mit gondoltok rajtuk, mi volt, ugyan mi volt, ugyan mi volt? Mit gondoltok rajtuk, mi volt az új év első reggelén? Mindegyiken egy-egy leány, három nagyon csinos leány, mindegyiken egy-egy leány az új év első reggelén. Egyik táncolt, másik dalolt, a harmadik pedig dobolt, a szívem is dalolt, dobolt az új év első reggelén. Yeah!